Na tehát, ha nincs kérdés, akkor menjünk a piaci tökéletlenségekre. Ugye amiről eddig beszéltünk, hogyha nagyon röviden kellene összefoglalnom, az az volt, hogy megnéztük, hogy a gazdasági szereplők hogyan jelennek meg a különböző piacokon, az árupiacon, illetve a termelési tényezőpiacon. Ezeken a piacokon hogyan határozzák meg az egyéni keresletüket, kínálatukat, ugye ehhez vették az egyéni értékítéleteket, a fogyasztónál néztük például a határhaszon, egy termék határhasznának az alakulását, a helyettesítési határrátákat, a termelői oldalról néztük a határköltségeket. Tehát az egyéni értékítéletek alapján a szereplők meghatározták a keresletüket, kínálatukat, ez a piacokon agregálódott, kialakult az összpiaci kereslet, illetve az összpiaci kínálat, és ezek együtteseként a piaci mechanizmus kialakította a piaci egyensúlyi mennyiségeket, egyensúlyi árakat. Alapvetően abból indultunk ki elsődlegesen, hogy valamennyi piacon tökéletes verseny van. Ha emlékszünk, ez azt jelenti, hogy a szereplők tökéletesen informáltak, tökéletesen tudnak alkalmazkodni a piaci folyamatokhoz, és ez alapján korrigálni a saját egyéni értékítéleteiket. És megnéztük azt, hogy mi van akkor, hogyha ezeken a piacokon kisebb vagy nagyobb monopol hatalom alakul ki, ez mennyiben módosítja az egyéni döntéseket, illetve a piacon kialakuló egyensúlyi mennyiségeket, árakat. Tehát eddig pusztán a piaci mechanizmussal foglalkoztunk, ami mögött az egyéni értékítéletek jelentek meg. Azt állapítottuk meg az elemzések alapján, hogy amennyiben tökéletes verseny van, akkor a társadalom számára a lehető legjobb feltételek alakulnak ki, mert ilyenkor a realizálható fogyasztói többlet és termelői többlet összege maximális. A piac azonban nem működik mindig ilyen tökéletesen, nem mindig képes létrehozni azt a termelési mennyiséget és árat, ami mellett a társadalmi jóléti és fogyasztási többlet eléri ezt a maximumát, és azokban az esetekben, amikor a piac nem képes erre, a piaci mechanizmus nem képes erre, akkor beszélünk piaci tökéletlenségekről. Most ezt fogjuk megnézni, hogy melyek ezek a piaci tökéletlenségek, milyen okok miatt keletkeznek, és hogyan kezelhetők ezek a problémák a gazdaságban. Ahhoz, hogy ezt értelmezni tudjuk, ahogy az előbb említettem, meg kell különböztetni az egyensúlyi piaci allokációt, elosztást, illetve a társadalmilag optimális allokációt. A piaci allokáció, ahogy az előbb említettem, az egyéni döntések eredményeként, agregátuma eredményeként, a piaci mechanizmus által létrehozott termelési mennyiségek, árak segítségével megy végbe, de ez nem feltétlenül esik egybe minden esetben a társadalmi optimummal. A társadalmilag optimális erőforrás allokáció és az ehhez kapcsolódó jövedelemelosztás az akkor alakul ki, amikor a közösség a társadalom szempontjából valamilyen általános elfogadott értékrendszer szerint megy végbe ez az elosztás, erőforrás elosztás, illetve a keletkező jövedelmeknek az elosztása. Ugye azt gondolom mindenki számára világos, és ezt a saját bőrén is érzi mindenki, hogy ami egyénileg optimális, az nem biztos, hogy társadalmi szempontból is, egy közösség számára is optimális. Tehát most itt olyan vonatkozásokat veszünk figyelembe, amit a piac nem tud megoldani, hanem valamilyen külső szereplőnek, ez az elemzésünk szempontjából az állam lesz, annak a szerepvállalása kell ahhoz, hogy a problémákat megoldja, és az erőforrás elosztást, allokációt a társadalmi, közösségi érdekeknek megfelelően korrigálja a piachoz képest. Tehát gyakorlatilag ez a piaci tökéletlenség akkor lép fel, akkor jelenik meg, amikor az egyéni értékítéletek eltérnek a társadalmi értékítéletnek és értékítélettől, és így a piaci optimum nem képes egyúttal a társadalmilag optimális mennyiségeket, erőforrás allokációkat is létrehozni. Az egyéni és a társadalmi megítélések különbsége megjelenik abba, hogy míg az egyéni döntések, fogyasztói döntések alapvetően az egy termék elfogyasztásakor keletkező határhaszon, illetve több termékes jószágkosárnál a helyettesítési határráta alapján történik, addig a társadalmilag optimális erőforrás elosztásnál az úgynevezett társadalmi határhasznot vesszük figyelembe. A társadalmi határhaszon, aminek a jele MSB, az azt mutatja meg nekünk, hogy hogyan változik a társadalom összhaszna akkor, ha valamelyik gazdasági szereplő egy egységgel többet fogyaszt. Tehát nem az egyén szempontjából nézzük csak, hanem a társadalom egésze szempontjából. Tehát például, hogyha valaki, mit tudom én, elmegy egy ilyen zöld pardonba, vagy valami ilyen szórakozó helyre, ugye ott az egyéni határ haszna az, hogy most este megint elmegyek, és ezzel pihenek, szórakozok, kikapcsolódok, új fiút szerzek, vagy új hölgyet, kinek mi az egyéni határhaszna, de ennek van egy társadalmi hatása is, mondjuk, bár ez jó helyen van, mert nem zavar lakásokat, de mondjuk egy lakótelep gyűrűjében lenne ez a szórakozó hely, akkor egyénileg növelné ugyan a határhasznot, de a társadalmi összhaszon szempontjából lennének olyanok, akiket zavarna ez a szórakozási lehetőség az esti pihenésbe. Tehát amikor a társadalmi összhasznot nézzük, akkor nem csak az egyéni határhasznot, hanem a mások által érzékelt haszonváltozásokat is figyelembe kell venni. Ugyanígy költség oldalról. A termelők, amikor döntenek, azt nézik, hogy az egyéni határköltségük hogyan alakul. Ugye az azt mutatta meg, hogy egy egységgel növelve a termelést, hogyan változik a vállalat összköltsége. Amikor a társadalmi határköltségről beszélünk, az azt fogja megmutatni, hogy egy egységgel növelve valamilyen termék termelését a társadalomba, mennyivel változik az összköltség. Tehát ebbe benne vannak olyan költséghatások is, amit a termelő nem érzékel, de valamilyen más szereplőnél ez egy költségnövekedést, vagy éppen költségcsökkenést fog okozni. Tehát itt látjuk azt, hogy az egyéni értékelés és a társadalmi értékelés között különbség van. A piac alapvetően az egyéni értékítéletek alapján fog működni, a piaci mechanizmus ez alapján módosítja az ár-kereslet-kínálat hármasát, alakítja ki az egyensúlyi értékeket, erőforrás allokációkat, de a társadalom számára figyelembe kell venni ezeket a határhasznokat, a társadalmi határhasznokat, illetve a társadalmi határköltségeket, tehát valamilyen szempontból az esetek egy részében korrigálni kell a piaci elosztási mechanizmusokat. Na most a piaci tökéletlenségek kialakulásának többféle oka van. Itt láttunk négy jelentős okot, amivel mikroökonomiai szempontból érdemes foglalkoznunk. Az egyiket már említettük, és már meg is vizsgáltuk ennek a hatását. Ugye láttuk azt, hogy akár a vevői, akár az eladói oldalon alakul ki monopol helyzet, akkor az erőforrás allokáció el fog térni a tökéletesen versenyző piaci allokációhoz képest. Tehát például, ahol monopol hatalom jelenik meg, kevesebb mennyiség és magasabb ár alakul ki, mint ami társadalmilag optimális lenne. Ezért célszerű beavatkozni a monopol hatalom kialakulása esetén az államnak, és meg kell próbálni olyan eszközöket kialakítani, olyan szabályozó elveket, módszereket, amelynek segítségével a monopol hatalommal bíró gazdasági szereplőt arra lehet motiválni, ösztönözni, hogy a társadalmilag kívánatosnak tartott mennyiség és ár erőforrás allokációhoz közelítsen. Ha emlékszünk rá, említettem akkor az órán, amikor a monopol hatalommal foglalkoztunk, hogy például ilyen lehetőség az, hogy az állam szabályozza a monopólium tevékenységét, például egy profit szabályozást csinál, amikor előírja a maximálisan realizálható profit nagyságát, csinálhat például mennyiségszabályozást, amikor előírja azt, hogy minimum mennyit kell neki piacra vinni, csinálhat árszabályozást, amikor előírhatja, hogy az ár maximum az milyen lehet, ilyenkor beszélhetünk átlagköltség alapú árszabályozásról, illetve határköltség alapú árszabályozásról. Tehát láttuk például itt a monopóliumnál ezeket a dolgokat. Most foglalkozunk részletesebben a következő két ilyen okkal, ami létrehozza nekünk a piaci tökéletlenséget. Az első ilyen dolog az úgynevezett külső gazdasági hatás, vagy más néven externália. Ez a külső gazdasági hatás, ez egy olyan dolog, ami valamelyik gazdasági szereplő fogyaszt vagy termel, és eközben olyan hatással van egy másik szereplőre, ami módosítja a másik szereplő által érzékelt hasznosságot, illetve költségeket, kifizetendő költségeket, de nem szándékosan generáljuk ezt a hatást. Ezek a hatások, ezek nagyon sokszínűek, nagyon sokfélék lesz, mindjárt csoportosítsuk majd őket. A másik ilyen ok, ami miatt piaci elégtelenség lép fel, az a közjavak. Amivel foglalkoztunk, azok a javak, azok eddig magánjavak voltak, és ha emlékszünk a leges-legelső alkalommal, amikor találkoztunk, megbeszéltük, hogy a javak többféle szempont szerint csoportosíthatók. Ami mentén haladtunk eddig, az az volt, hogy különbséget tettünk a szabad javak és a gazdasági javak között, és mi a gazdasági javakkal kezdtünk el foglalkozni. Egy másik csoportosítási szempont szerint megkülönböztetjük a magánjavakat a közjavaktól. A javak jellemzői, a termékek jellemzői vagy szolgáltatások jellemzői alapján majd meglátjuk, hogy a közjavak esetében a piaci mechanizmus nem tud megfelelően működni, tehát itt is szükség van az állami szerepvállalásra. A negyedik ok az információs aszimetria. Ezzel nem fogunk ma foglalkozni részletesen, de csak azért, hogy értsük, hogy itt miről van szó, nagyon röviden. Ez azt jelenti, hogy a piaci szereplők, amikor mint eladók és vevők szembeállnak egymással a piacon, és tranzakciót próbálnak végrehajtani, akkor a két oldalon álló szereplő informáltsága nem egyforma a termékről vagy a szolgáltatásról, ami a tranzakció tárgya, és ebben az esetben, aki kevesebb információval rendelkezik, az kiszolgáltatott helyzetben van azzal a szereplővel szemben, aki több információval rendelkezik. Klasszikus példaként szokták mondani, és úgy emlegetik, hogy tragacs piac, a használt autók piacát. A használt autók piacán az eladó az általában tudja, hogy mit ad el, milyen autót értékesít, a vevőnek meg halványilag fogalma sincs arról, hogy ez a szépen kifényesített, lemosott, nem tudom hányszor átdörzsölt, gyönyörűen tudnak kinézni ezek a használt autók, hogy ez az autó, ez például karambolos autó-e, hogy hány kilométert futott, ugye magyar módra átrakják egy kicsit a kilométerórát, meg mit tudom én nem ismerem ezeket a praktikákat, de például amikor mi vettünk használt autót, akkor úgy adtak el nekünk autót, hogy elfelejtették megemlíteni azt, hogy ez az autó már egyszer majdnem totál káros volt, ez csak akkor derült ki, amikor mi is azt csináltuk vele. Aztán mi, mikor eladtuk, mi sem mondtuk, hogy ez már többször össze volt törve, hát nem tudom, hogy mi lett a sorsa szegénynek, de ez egy tipikus információs, aszimmetrikus helyzet, és ebben a helyzetben gondoljuk el, hogy érdekesen működik a piac, mert ha például azt vesszük, hogy egy jó minőségű autó mondjuk 200 dollárt ér, és egy rossz minőségű autó 100 dollárt, amikor a vevő bemegy a használt autó kereskedésbe, nem tudja, hogy az az autó, amit neki felkínálnak eladásra, az milyen minőségű autó. Mondjuk, ha nagyon optimista, és azt mondja, hogy 50% a valószínűsége annak, hogy jó minőségű autót kap, és 50% annak, hogy rossz minőségű autót kap, akkor azt az árat, amit ő hajlandó kifizetni, akkor ilyen módon lehet meghatározni, hogy 0,5x200 plusz 0,5x100, vagyis 150 dollár. Tehát figyelembe veszi, kalkulálja a vevő azt, hogy lehet, hogy átverik ezen a piacon, tehát figyelembe veszi, hogy milyen valószínűsége van annak, hogy az, amit vásárol, az különböző minőségi kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy ha racionálisan viselkedik, nem lesz hajlandó az autóért 150 dollárnál többet fizetni. Ez pedig azt jelenti, hogy a jó minőségű autókat nem lehet eladni ezen a piacon, viszont a rossz minőségű autókat eladóknak havály van, mert ott 50 dollár fölárral el lehet adni. Viszont a vevők ugye majd érzékelik, hogy itt több, nem 50% az esélye annak, hogy rosszat veszek, tehát egyre fog csökkenni ez az ár, ami kialakul. Tehát itt egy ilyen úgynevezett kontraszelekciós mechanizmus megy végbe, a rossz minőségű autó kiszorítja a piacról a jó minőségű autót, senki nem lesz hajlandó jó minőségű piacra vinni, és marad a piacon a rossz minőségű autó, amit meg esetleg a fogyasztók nem akarnak megvásárolni, és a végén az egész piac tönkre mehet. Tehát itt is például információs szolgáltatással, vagy mondjuk garanciavállalási kötelezettséggel az állam segítheti ezeket az információs aszimmetriákat feloldani. Ilyen információs aszimmetria alakul ki például a munkaerőpiacon, amikor a munkavállaló és a munkáltató tárgyal. A munkáltató nem tudja, hogy az a munkavállaló, aki ott van, az milyen képességekkel, készséggel, ismeretekkel bír. Ugye van nekünk egy csomó papírunk, de a munkáltatónak van egy csomó tapasztalata, hogy ez a papír mit ér. És akkor ilyenkor ugye a bérezésnél, mivel nem tudja a munkáltató pontosan, hogy aki nála munkára jelentkezik, milyen képességű, ezért nem hajlandó magas munkabért kifizetni, hanem alacsonyabb felé fog húzni. Tehát itt is egy ilyen hatékonysági probléma megy végbe, mert nem biztos, hogy a jó képességű munkás olyan helyre kerül, ahol ezt föl tudja használni, kamatoztatni. Tehát ezeket az információs aszimmetriákat az erőforrás hatékony elosztása érdekében meg kell szüntetni, vagy legalábbis csökkenteni kell. Ez is részben az államnak a feladata. Na most menjünk részletesen be ezekbe az esetekbe. Nézzük a külső gazdasági hatásokat, az externáliákat. Tehát még egyszer itt arról van szó, hogy az egyik gazdasági szereplő tevékenykedik a gazdaságban, termel, fogyaszt, attól függ, hogy éppen most milyen minőségében van jelen a gazdaságban, és amit tesz, azzal befolyásolja egy másik gazdasági szereplő termelését, illetve fogyasztását úgy, hogy befolyásolja az érzékelhető hasznossági szintet, illetve költségszintet. Nagyon fontos jellemző az externáliáknak, hogy ezek nem szándékolt tevékenységek, tehát nem szándékosan, nem egyéni döntések alapján keletkeznek ezek az extern hatások. Éppen ezért nem is lesz a döntés kalkulációjának része, tehát amikor ezt a költség-haszon elemzést csinálok, nem veszem figyelembe, hogy valakinek a gazdaságban érintem a helyzetét, hanem csak az egyénileg érzékelhető hasznokat, költségeket hasonlítom össze. És jellemzője ezeknek az externáliáknak, külső gazdasági hatásoknak, hogy nincs piaca. Tehát nincs ára, nincs piaci ellentételezése, tehát nem jelenik meg a szereplők számára kézzelfoghatóan és sokszor mérhető formában. Na most az externáliákat különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk. Mindjárt visszamegyünk arra a képre. A csoportosításoknál figyelembe vesszük azt, hogy hol keletkezik a termelés vagy a fogyasztás terén. Ha a termelés során keletkezik, akkor termelői externáliákról beszélünk, a fogyasztás során akkor értelemszerűen fogyasztói externáliákról, és a jellege szerint pedig megkülönböztetjük, vagy a hatása szerint, hogy ezek pozitív hatások vagy negatív hatások. Tehát például egy negatív fogyasztói externália az, hogy egy nem dohányzó szereplő számára az, hogyha közelébe dohányoznak, mondjuk egy étterembe beül az ember, és miközben fogyasztja az ebédet, vacsorát, mikor mit eszik, eközben a szomszéd asztalnál egy olyan társaság ebédel vagy vacsorázik, aki erős dohányos, ez a dohányfüst a nem dohányzó számára egy negatív külső hatás, rontja az élvezetét annak, amit az étteremben érzékelhet. De például lehet ilyen pozitív fogyasztói externália, nálunk a szomszéd csinálja ezt elég gyakran, hogy hál' Istennek nagyjából azonos korosztály, mint mi, és szereti azokat a zenéket, amit mi. Tehát ő, amikor kinyitja a szemét, bekapcsolja jó nagy hangerőre a zenét, mi ezt élvezzük, nálunk nem is kell bekapcsolni semmit, mindjárt tudjuk, hogy ébredni kell, fel kell kelni, mindjárt egy kicsit ilyen zenei aláfestéssel mozgunk, tehát nem zavar. Mondjuk, ha vasárnap 2 és 3 között csinálja, akkor van úgy, hogy zavar, de akkor már negatívvá válik, de így általában azért nem. A termelés területén a tipikus negatív externália a környezetszennyezés, ezzel mindenki találkozott, feltételezhetően mindenki csinálta is már, elég el nem ítélhető módon velem együtt. És pozitív externália leggyakrabban emlegetett példája a kutatásfejlesztés, amikor egy cég kutatásfejlesztési tevékenysége során valamilyen eredményhez jut, és ezt az eredményt át tudják venni más vállalatok is, anélkül, hogy ők a kutatásfejlesztésbe befektetnének. Vagy például ilyen pozitív termelői externália, a tankönyvi példa az almáskert meg a méhészet. A példa úgy szól, hogy az almáskert mellé letelepül egy méhészet, és a méhek miközben gyűjtik a virágport és készítik a mézet, aközben beporozzák az almáskert fáit, ezáltal növelik az almafa termelékenységét. És ezért nem kell az almáskertnek, a tulajdonosának fizetni a méhésznek, tehát nincs piaca, nem is egy szándékolt szolgáltatás nyújtás, de mégis befolyásolja az alma termelésnek a határköltségét, csökkenti, viszi lefele. Na most itt az ábrán egy ilyen klasszikus példa, ez egy negatív termelői externália, ami itt szerepel. Ugye van egy folyó, a folyó mentén egymástól viszonylag nem túl nagy távolságra van egy fafeldolgozó vállalkozás és egy szálloda. A fa feldolgozó vállalkozás ugye az erdőből vágja ki a fát, a vízen úsztatja a fát az üzemig, és az úsztatáshoz valamilyen vegyszerrel kezeli, technológiai folyamatokat hagyjuk, azt én nem értem, tehát valamilyen vegyszerrel kezeli a fát, és ez a vegyszer részben kioldódik a vízben, amíg az üzemig elúszik a fa, és ott kihalásszák. Na most ez a víz folyik tovább, a szálloda előtt ugye egy tó keletkezik a befolyó vízbe, és ez a vegyszeres víz bekerül a tó vizébe, rontja a vízminőséget, a fürdési lehetőséget. Ha mondjuk ez egy olyan szálloda, ahova horgászok, halászok, micsoda, mindegy, szóval horgászok is mennek, akkor az élvezetet ilyen szempontból is rontja, hogy a hal az pusztul egy kicsit ezekbe a mérgezett vizekbe. Tehát ennek az lesz a következménye, hogy a szállodától elpártolnak a vendégek, vagy legalábbis egy része, tehát egy negatív extern hatása gyakorol rá. Na most kérdés, ugye ez azt jelenti, hogy a fafeldolgozó csinálja a saját tevékenységét, ő nem akar rosszat a szállodának, de mégis van egy ilyen mellékhatás, amivel a szállodánál az eredményeket csökkenteni fogja, profitot, a realizálható profitot csökkenteni fogja. Kérdés, hogy ilyen esetben mit lehet csinálni? Hát mondjuk az erőszakos alternatívákat azt hagyjuk, azokat most ne emlegessük, de például lehet ilyen nagyon egyszerű megoldást csinálni, ezt amíg nem használtam ilyen kivetítést, addig szépen rajzoltam, hogy a fafeldolgozó vállalatnál mondjuk van a tulajdonosnak egy fia, a szálloda tulajdonosnak van egy lánya, ezeket egyszerűen össze lehet házasítani például. Ugye regényekben olvastunk ilyeneket nem egyszer, amikor üzleti okok miatt összeházasították az utódokat. Lehet összeházasítani őket, ilyenkor közös tulajdonba kerül a fafeldolgozó és a szálloda, ezáltal ezek a külső gazdasági hatások belsővé válnak, mert a szálloda is az ő tulajdonosuk lesz, tehát figyelni fogják azt, hogy a fafeldolgozó üzem mellékhatása mennyiben fogja módosítani a szállodának a hasznát. Tehát itt az externális hatások akár pozitív, akár negatív, figyelni kell arra, hogy hogyan lehet ezt megoldani, kiküszöbölni, és az egyéni értékítéleteket korrigálni a társadalmi értékítéleteknek megfelelően. Na most nézzünk néhány példát az externáliákra. Ugye lehet itt az ábrán egy pozitív fogyasztói externáliát látunk. A pozitív fogyasztói externália úgy fog megjelenni, hogy amikor az egyéni értékítélet alapján, rajta van tulajdonképpen mindegy, de azért rajzolom, mert már megszoktam, tehát amikor egyéni értékítélet alapján a fogyasztók döntenek, tehát figyelembe veszik a határhasznok arányát meg a piaci árak arányát, akkor kialakul, emlékszünk még rá, hogy hogyan vezettük le ezt a keresleti függvényt. Emlékszünk ugye a közömbösségi térkép, költségvetési egyenes közömbösségi görbe érintési pontja, árváltozásból megkaptuk a PCC görbéből levezetve az egyéni keresleti függvényt, és ezeket kellett agregálnunk ahhoz, hogy a piaci keresleti függvényt kapjuk meg. Tehát itt a keresleti függvények mögött az egyéni határhasznoknak valamilyen agregálása jelenik meg. Ha most pozitív extern hatás lép fel, az azt jelenti, hogy nem csak az egyéneknek, tehát akinek az egyes döntései ott vannak, arra hat ez a fogyasztás kedvezően a hasznosság érzetükre, hanem más szereplőknek is. Ez azt jelenti, hogy ha ez piaci tranzakcióba bekerülne, akkor ez a költségfüggvény erre jobbra eltolódna, tehát változatlan ár mellett nagyobb lenne a kereslet. Emögött az eltolódott keresleti függvény mögött már a társadalmi határhaszon jelenik meg, ami áll az egyéni határhasznoknak az összességéből, illetve a keletkező pozitív externáliából. Tehát plusz a pozitív extern hatás. Na most a kínálati függvény mögött ugye az egyéni határköltségek jelennek meg, tehát emögött valahogy az egyéni határköltségek vannak. Emlékszünk, a döntések úgy születtek, hogy a vállalatok a határköltség határbevétel egyenlőségének megfelelően határozta meg, hogy mennyit visz a piacra. A határköltség függvények agregálásával kaptuk a piaci kínálati függvényt. Tehát ha csak a piac szabályoz, akkor ez a mennyiség alakul ki a piacon, ez lesz a piaci mechanizmus alapján kialakított optimális mennyiség, egyensúlyi mennyiség, és ez az ár alakul ki a piaci mechanizmusok alapján. Na most figyelembe vesszük ezt a pozitív externáliát, ennek hatására a keresleti függvényünk jobbra eltolódik. Most az optimális mennyiség ott alakul ki, ahol a társadalmi határköltség, tehát ez az MSB, megegyezik a társadalmi határköltséggel. Mivel csak a fogyasztói oldalon lép fel most a példa szerint ez az extern hatás, ezt toltuk el, az MSC az gyakorlatilag a kínálati függvénnyel lesz egyenlő, tehát ez a függvényünk egyben a társadalmi határköltség függvény. Megnézzük, hogy az MSC-MSB egyenlőség, tehát a társadalmi határhaszon határköltség egyenlőség hol lesz. Tehát ez hol lesz egyenlő ennél a termelési mennyiségnél, ez határozza meg a számunkra társadalmilag optimális termelési mennyiséget, és látjuk, hogy ilyenkor a kialakuló piaci árnak magasabbnak kellene lenni, de ez a hatás nem jelenik meg alapvetően a külső jelleg miatt a árak alakításában. Tehát amikor pozitív extern hatás van, akkor azt fogjuk látni, hogy a társadalmilag kívánatosnak tartott termelési mennyiség nagyobb, mint a piaci mechanizmus alapján kialakult termelési mennyiség. És ott az ábrán látjuk azt, hogy ebben az esetben fellép egy úgynevezett hatékonyságveszteség. Ugye ilyen hatékonyságveszteséget vizsgáltunk a monopóliumoknál, ahol holteherveszteségnek neveztük, és ez a holteherveszteség abból állt, hogy a monopolizált viszonyok miatt a fogyasztói többlet egy része is elvész, illetve a termelői többlet egy része is elvész. Itt is erről van szó, hogy mivel nem termelődik meg ez a mennyiség, pedig ez lenne a kívánatos, csak ennyi, mert ezek a hatások, külső hatások nem épülnek be a döntésekbe, ezért a keletkező fogyasztói termelői többletnek ez a része el fog veszni a társadalom számára. Tehát itt is keletkezik egy jóléti veszteség, hatékonyságveszteség, ami jelzi azt, hogy a társadalmi és az egyéni értékítélet eltér egymástól. Ez jelzi azt is, hogy be kell avatkozni valamilyen külső szereplőnek, lehetőleg ezt a veszteséget meg kell szüntetni, ahhoz, hogy társadalmilag optimális erőforrás kombináció, allokáció menjen végbe. Ugyanezt megfigyelhetjük például, hogyha negatív termelői externália van. A termelői externália az azt jelenti, hogy miközben termelünk, olyan hatásunk van, hogy másnak költségnövekedést okozunk, például az előbbi rajzon, amikor a fafeldolgozó és a szálloda esetét néztük, tehát a szállodának költségnövekményt okoz az, hogy kivédje a szennyvíz bekerülését a tóba. Tehát plusz költségeket jelent, emiatt a kínálati függvényünk, tehát a ábrán, a kínálati függvényünk, ahogy az előbb mondtam, az az egyéni határköltségek agregálódásával jelenik meg, és a negatív externália megjelenik abba, hogy ilyenkor a társadalmi határköltség tartalmazza ezeket az egyéni határköltségeket, plusz a negatív externális hatások költségeit. Tehát itt is, hogyha egyszerűbb esetet nézünk, tehát ezen a fogyasztói oldalon nem lép föl externális hatás, tehát ez egyben a társadalmi határhaszon függvényünk, akkor ugye azt fogjuk látni, hogy a piaci optimum, a piaci mechanizmus ezt a mennyiséget alakítja ki, de ha figyelembe vesszük ezeket az externális hatásokat, a negatív externália miatt azt a költségnövekményt, amit a társadalom más pontjain fognak érzékelni, akkor kialakul ez a társadalmilag optimálisnak tartott termelés mennyisége. Ugye itt is a piaci ár ez diktálná, ha a piacon beépülne a szereplők döntéseibe ez az externális hatás, akkor ilyen ár alakulna ki. Tehát itt is azt fogjuk látni, hogy van egy hatékonyságveszteség, most a hatékonyságveszteség abból fakad, hogy a társadalmilag optimálisnak tartott mennyiség kevesebb, mint amennyi ténylegesen megtermelnek, és emiatt keletkezik ez a bizonyos veszteség, amit megint valamilyen módon érdemes kezelni, ahhoz, hogy a társadalmi jólét magasabb szintű legyen, mint amit a piaci mechanizmus meg tud valósítani. Ugyanígy értelmezhetnénk a termelői pozitív externáliát, akkor ez a MSC függvény erre lefele tolódik el, tehát a kínálati függvényhez képest erre jobbra fog eltolódni, és amikor pozitív hatás van, itt is azt látnánk, hogy a társadalmi optimum nagyobb, mint a piaci optimális termelési mennyiség. Az esetek többségében megfigyelhető az, hogy egyidejűleg jelenik meg pozitív és negatív externália, például amikor a budapesti körgyűrűt építik, azt nagyon sok vita kíséri mindig. Ugye még nincs teljesen bezárva, még van egy rész, ami még jó ízűen elvitatkozunk egy darabig. Itt tulajdonképpen egy ilyen körgyűrű építésével kapcsolatban vannak pozitív és negatív externális hatások. Ugye pozitív hatás például az, hogy a város belső részei lakó embereknek tisztább lesz a levegő, hiszen a forgalom nagy része rámegy a körgyűrűre. Mondjuk a Hungária körúton lakó emberek valószínűleg megkönnyebbülve vették tudomásul, hogy lényegesen kisebb a Hungária gyűrűn a forgalom a átadása után, mint előtte. Azért kisebb, hogy te nagyon szkeptikusan ingatod a fejedet, de azért kisebb, nagyon sok kamiont lenyel az a körgyűrű. Tehát ez egy pozitív hatás. Ugye negatív externália az, hogy aki az autópálya mentén, tehát közelében lakó, lakótelepen lakik, annak ugye rosszabb lesz a levegő minősége, zajosabb lesz a környezet, rontja a hasznosság érzetét. Tehát ugye ezért építgetik ezeket a védőfalakat, meg nem tudom, tehát valami szabályokat kialakítanak, hogy hogyan lehet ezt elkerülni, vagy csökkenteni ezeket a negatív hatásokat. Tehát általában egy időben pozitív-negatív externália is fellép, és ezeknél én fölírtam, hogy különböző esetek fordulhatnak elő, van, amikor a pozitív externália nagyobb, mint a negatív, van, amikor a negatív nagyobb, mint a pozitív, és van olyan speciális eset is, amikor kiegyenlítik egymást. Ebben a speciális esetben a társadalmi és a piaci optimum pont egybe esik, tehát ilyenkor a piaci mechanizmusok által kialakított erőforrás allokáció biztosítja egyben a társadalmilag optimális erőforrás allokációt is. Na most, miután ezek az extern hatások egy másik szereplő helyzetét befolyásolják, ezért megjelennek azok az igények, hogy ezeket az extern hatásokat, jóléti veszteségeket szüntessék meg. Ugye mondtam, hogy ehhez egy külső gazdasági szereplő kell, mert a piac maga nem tudja létrehozni, tehát az adásvétel, eladó, vevő ezt nem tudja érvényesíteni ezeket, ebben a kapcsolatban nem fogják megoldani ezeket a problémákat. Tehát valamilyen külső szereplő kell hozzá, ez az esetek többségében az állam. Ahhoz, hogy ezeket a jóléti veszteségeket meg tudjuk szüntetni, ahhoz tisztázni kell azt, hogy hol keletkeztek ezek az externáliák, tehát a forrását, tisztázni kell azt, hogy kinek a hasznosságát befolyásolja, vagy kinek okoz kárt, vagy hasznot, és tisztázni kell azt, hogy milyen mértékű ez az externália. Ugye gondolom, hogy ha valaki ezen most elkezd így meditálni, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, akkor mindjárt érzi is a probléma nehézségét, hogy eléggé kétséges ezeknek a mérése, mert például az, hogy a mellettem lévő asztalnál dohányoznak, hogy az nekem mekkora haszoncsökkenést okoz, az eléggé szubjektív, egy másik fogyasztónál nem ugyanakkor a haszonváltozást okoz, tehát ezek ilyen nehezen értelmezhetők, nehezen mérhetők, nehezen számszerűsíthetők, és a forrásuk is nehezen azonosítható sokszor. Tehát elég sok probléma, gyakorlati probléma van az externáliák kezelésével, a jóléti veszteségek megszüntetésével. Na most a megszüntetés szempontjából érdemes külön választanunk a különböző közgazdasági iskolákat. Megkülönböztetjük a többek között, tehát itt most az externália szempontjából csináljuk ezt a megkülönböztetést, a jóléti közgazdasági iskolát és a jogi közgazdasági iskolát. A jóléti közgazdasági iskola ezzel a hatékonyság veszteséggel foglalkozik, a jogi közgazdasági iskola pedig azt mondja, hogy azért keletkezik externália, mert nincsenek a gazdaságban egyértelműen meghatározva a tulajdonosi jogok. Ha meghatároznánk egyértelműen a tulajdonosi jogokat, akkor ez a tulajdonosi jog ez létrehozná ennek a külső hatásnak a piacát, és akkor a piaci tranzakciók ezt le tudnák rendezni. Erre azt a példát szokták hozni, ilyen tankönyvi példa megint, de lehet analógiákat keresni, és akkor már nagyon sok gazdasági példa van, hogy mondjuk egy kollégiumi szobába egymás mellé kerül egy dohányzó és egy nem dohányzó hallgató. Na most itt a nem dohányzó hallgatónak ugye negatív externália, ha a másik dohányzik. A szobában a keletkező dohányfüst mennyisége az egyforma mind a két fogyasztó számára, a dohányzó számára ez egy kellemes dolog, a nem dohányzó számára ez pedig egy negatív externális hatás. Na most abban az esetben, ha meghatározzák egyértelműen azt mondjuk a házi rendbe, hogy kinek mihez van joga, akkor kialakul egy piac. Mégpedig ha azt mondják, hogy mondjuk a dohányosnak joga van dohányozni ebben a szobában, akkor a nem dohányos például megveheti a dohányzási jog egy részét, tehát fizet azért a dohányosnak, hogy ne dohányozzon, ezáltal tiszta levegőt vesz magának. Vagy például kioszthatják úgy a jogot a házi rendbe, hogy a nem dohányosnak joga van a tiszta levegőhöz, és ilyenkor úgy alakulhat ki a piac, hogy mondjuk a dohányos vásárol dohányzási jogot a másiktól, tehát kialakul az ára, kereskedelme ennek, és ezáltal maguk oldják meg ezt a problémát. Na most a Jóléti Közgazdasági Iskola szerint az externáliák kezelésének többféle módja van, nem csak a tulajdonjogok egyértelmű elrendezése, hanem a megegyezések is például. Tehát mondjuk abban az esetben, hogyha egy dohányos meg egy nem dohányos kerül egymás mellé egy szobába, akkor a két ember megegyezhet abba, hogy mondjuk, most csak mondok valamit, hogy reggel 8 és 10 között lehet dohányozni a szobába, meg délután, mit tudom, amikor nagyon tanulunk, és nagyon kell az, hogy valami úgy fölpörgessen egy kicsit, mondjuk 3-tól 6-ig, de este már lefekvés előtt másfél-két órával már nem dohányzik. Tehát lehet ilyen megegyezéseket kötni. Például mondjuk egy társasházban nagyon sokszor megegyezés van, hogy a szomszéd mondjuk mikor ne verje szét a falat, amikor én pihenni szeretnék vasárnap délután, vagy ne akkor nyírja ki a füvet. Mondjuk egy óra, van egy olyan szomszédunk, aki mindig vasárnap egy óra körül áll neki füvet nyírni. Na ilyenkor többen aztán ugye érdeklődnek, hogy biztos-e, hogy most kell, és akkor kötődik a megegyezés, hogy egy kicsit majd máskor később kezdjük ezt a tevékenységet. Lehetnek olyan esetek is, amikor kényszerű kártalanítási eljárások mennek, ez bírósági eljárásokat feltételez, tehát feljelentések vannak, bírósághoz határozatot, hogy ténylegesen következett-e be kár, és ilyenkor a bíróság próbálja meghatározni szakértők bevonásával a keletkezett kár mértékét és a kártérítés összegét. Lehet a megoldás úgynevezett adminisztratív eszköz. Ide tartoznak például a jogszabályok, amelyek tiltják, megengedik, előírják, például azt, hogy a Budapest levegő, mit tudom én most, mikor ma jöttem, akkor már kim volt ott az Üllői út sarkán, már világított az, hogy mennyi a levegő széndioxid tartalma, és ugye van most olyan szabályozás, hogy bizonyos légszennyezettségi szint után korlátozzák a személyautó forgalmat. Ugye ez tavaly nem sikerült. Ugye rendes családnál, mint nálunk is, van páratlan végződő, meg párosra végződő autó, gondolom több helyen, úgyhogy mi nem nagyon rémültünk meg ettől a szabályozástól, de hát lehet ügyesen is szabályozni, hogy ténylegesen csökkenjen az autóknak a száma. Tehát lehet ilyen hatósági előírás, jogszabályi kötelezettség, amiben próbálják ezeket a külső hatásokat belsővé tenni. Vannak közgazdasági eszközök, mint az adók, támogatások. Ezekkel például a negatív externália forrását megadóztatják, ezáltal érzékeltetik vele, hogy költségnövekményt okoz a társadalom számára, és próbálják ösztönözni arra, hogy a társadalmilag optimális mennyiséget termelje, illetve támogatásokat lehet fizetni a pozitív externália forrásának, hogy még többet folytassa ezt a tevékenységet, tehát a társadalmi optimális mennyiséghez közelítsön. Tehát elvileg elég színes az eszköztár, ami kialakulhat. Itt a tulajdonjogokkal kapcsolatban például egy érdekes megoldás alakult ki, erről biztos hallottak már, hogy megcsináltak egy olyan rendszert a környezetvédelem szempontjából, hogy meghatározták azt, hogy egy adott település milyen környezetszennyezési, levegőszennyezési mértéket visel el. Ezt szétosztották a termelővállalatok között, ilyen kvótákat határoztak meg. Természetesen ugye nem a maximumot, hanem az alá mentek egy kicsit, és ezt évről évre csökkentik, szétosztják, hogy ki mennyi, milyen mértékben szennyezheti a levegőt, és azok a termelők, tehát minden egyes vállalat ilyenkor gondolkozhat azon, hogy mit csináljon ezzel a joggal. Ha olyan a technológiája, hogy a megengedettnél kevesebb szennyező anyagot bocsát ki a környezetbe, akkor marad szabad kvótája, és ezt értékesítheti azoknak a szereplőknek, akinek nem elég a kvóta. Tehát kialakul egy ilyen másodlagos piac itt is. Így az összes légszennyezettségi mértéket szabályozni tudják, és ezt évről évre lehet lejjebb csökkenteni. Tehát minden egyes döntésnél mérlegeli a vállalat, hogy érdemes technológiát fejleszteni, vagy pedig egyszerűen megveszem a másiktól a szabad kvótát. Ez egy elég jól működő szabályozó rendszer, elég jól bevált már a gyakorlatban. Na most a tulajdonjogi iskolához, vagy a jogi közgazdasági iskolának egyik híres képviselője Ronald Coase, és az ő nevéhez kapcsolódik az úgynevezett Coase-tétel. A Coase-tétel egy érdekes esetet mutat be, azt mondja, hogy abban az esetben, amikor nincsenek a cserének tranzakciós költségei, tehát zéros tranzakciós költség van, és egyértelműen érvényesíthetők a tulajdonosi jogok, abban az esetben attól függetlenül, hogy a kezdeti jogok hogy voltak szétosztva, tehát például a szobában, hogy ki dohányozhat, ki nem, tehát függetlenül attól, hogy a tiszta levegőhöz van valakinek joga, vagy a dohányzáshoz, tehát a kezdeti jogok kijelölésétől függetlenül mindig ugyanazon mennyiségű externália fog keletkezni. Tehát gyakorlatilag az allokációs eredmény és a kezdeti tulajdonjogi kijelölés közötti kapcsolatot határozza meg. Tehát még egyszer azt mondja ki, hogy zérus tranzakciós költség mellett és egyértelmű tulajdonosi jogok mellett a tulajdonosi jogosítványok kezdeti kijelölésétől függetlenül mindig ugyanaz az allokációs eredmény fog kialakulni. Na most itt gyakorlatilag az externália, tehát mindig ugyanolyan lesz. Ha a tankönyvben a fejezetekben tovább lapozunk, tehát nem állunk meg addig, amíg kijelöltem a tananyagot, hanem valaki érdeklődésnek megfelelően tovább lapoz, akkor ott meg fogja találni az, hogy ehhez speciális alakú közömbösségi görbék kellenek, tehát ilyen ezek az úgynevezett kvázilineáris közömbösségi görbék esetén, de minden esetre vannak ilyen esetek, amikor ez a Coase-tétel érvényesül, és ennek a hatása az erőforrás elosztásokban megjelenik. Na most lépjünk tovább a következő piaci elégtelenséget okozó dologra, a közjavakra. Ugye azt mondtam, hogy amiről eddig beszéltünk, az magánjószág volt. A magánjavakra az a jellemző, hogy azzal, hogy én megvásárolom a piacon, boltba, bárhol, azzal gyakorlatilag az én tulajdonomba kerül ez a termék. Amikor megvásároltam, akkor másokat kizárok ennek a fogyasztásából, tehát mondjuk, mikor megvettem ezt a kabátot, az az enyém lett, és ezáltal ugye közlöm veletek azt, hogy ti ne vegyétek föl lehetőleg, tehát ne ti hordjátok, hanem ezt én szeretném hordani. Tehát kizáródik más a fogyasztási lehetőségből. Jellemző a magánjavakra, hogy szűkösen állnak rendelkezésre, egyénileg fogyasztjuk, ezért a szereplők között egy rivalizálás, versengés megy végbe annak érdekében, hogy ki tudja ezt megszerezni. Azt fogja tudni megszerezni, megvásárolni, akinek magasabb a fizetési hajlandósága. Tehát versenyzünk egymás között, hogy a szűkösen rendelkezésre álló termékek közül ki mit vásárol. Ugye nagyon durva megjelenési formái is vannak. Nem is tudom, az interneten láttam, most bokláztam valamelyik este, ilyen híreket olvasgattam, és ott láttam képet arról, hogy nem tudom, az első 500 vevőnek ingyen adtak valamit, és akkor ilyen félmeztelen fiatal emberek, ja, farmer nadrág volt, ha jól emlékszem, vagy valami ingyen adtak farmer nadrágot az első 500 vevőnek, volt valami feltétel, biztos az, már nem emlékszem a részletekre, hogy alulöltözöttnek kellett lenni, és akkor a kép az mutatja, hogy ott topzódik a sok ember, és versenyez, és tapossa egymást, hogy kié legyen ez az olcsó, vagy ingyen adott farmer, vagy mondjuk, amikor a Harry Potternek a nem tudom, hanyadik kötete, ötödik megjelent, akkor emlékszünk még azokra a képekre, hogy mekkora nagy versengés, tolongás volt, hogy megvásárolják. Tehát itt rivalizálás van a javak megszerzéséért a magánjavaknál. A közjavakat ezzel szemben nem egyénileg fogyasztjuk, hanem kisebb vagy nagyobb közösségben, általában ugye ugyanolyan mennyiség áll rendelkezésre mindenkinek, és azzal, hogy valaki fogyaszt, nem csökkenti másnak a fogyasztási lehetőségét, tehát nincs rivalizálás a fogyasztók között, mert én is ugyanannyihoz juthatok hozzá, és gyakorlatilag jellemző az is a közjavakra, hogy nem zárható ki senki a fogyasztásból. Tehát például ilyen lehet, itt a közjavaknál a... Hát nem is tudom, hova tettem ezeket a képeket. Itt van például, amikor felsoroltam egy pár képet, ide raktam, például az a világító torony, az egy tiszta közjószág. Ugye ez azt a célt szolgálja, hogy a kikötőbe behajózó hajók lássák, hogy merre járnak. Ez egy közösségi szolgáltatás, gyakorlatilag nem kell érte fizetni. És avval, hogy én igénybe veszem ezt a szolgáltatást, azzal nem csökken másnak a fogyasztási lehetősége. Vagy például ilyen tiszta közjószág mondjuk, hú, de nehéz, mondjunk valamit. Tehát mondjuk például itt a... Micsoda? A TV-torony, jó legyen a TV-torony. Bár ott egy kicsit már azért belejátszik az, hogy a szolgáltatást igénybe veszem, már ugye az már inkább vegyes jószág lesz. Vagy azon gondolkoztam, ugye, hogy az utcát mondhatom-e, vagy a parkokat. Mondjuk ezek ilyen a Margit-sziget az lehet egy ilyen tiszta közjószág. Na most itt a termékeket csoportosíthatjuk, tehát két szempont szerint, hogy van-e rivalizálás a megszerzésért, és kizárható-e valaki a fogyasztásból. Abban az esetben, ha van rivalizálás és kizárható a fogyasztó a fogyasztásból, akkor tiszta magánjavakról beszélünk. Abban az esetben, ha egyik sem áll fenn, akkor pedig tiszta közjószágról. A termékek egy részénél, vagy termékek szolgáltatások egy részénél keverednek ezek a jellemzők, tehát vagy van kizárás, de nincs rivalizálás, vagy fordítva, ezeket a javakat vegyes jószágoknak nevezzük. Vegyes jószág például az oktatás, mondjuk a felső oktatás, tehát az egyetemi főiskolai oktatás, például vegyes jószág, mert fennáll a rivalizálás, tegyük föl, hogy most ingyenes oktatás van, de ott is van rivalizálás, hogy ki jut be. Vagy például mondjuk a háziorvosi szolgáltatásnál, ugye kizárási lehetőséget teremt az, hogy akinek nincs TB kártyája, nem veheti igénybe. Nem kell ugyan fizetni érte, mert közösségi szolgáltatás, de kizárható belőle az a fogyasztó, aki nem rendelkezik ezzel a kártyával. Ugye ez egy adminisztratív intézkedés tulajdonképpen, de a kizárás biztosítja. Na most a vegyes javaknál vannak ilyenek, hogy túlzsúfoltságra hajlamos javak. Ezekre az a jellemző, hogy nehéz a kizárás, de van a fogyasztóknál rivalizálás, illetve vannak díjköteles javak, amikor nincs rivalizálás, de könnyen kizárható a fogyasztó. Ez utóbbira például a kábeltelevíziós hálózat, hogy a hálózatra rá lehet csatlakozni, nincs rivalizálás itt különösebben, és viszont ki lehet zárni, aki nem fizeti a díjat, azt egyszerűen lekapcsolják erről a dologról. Na most itt a közjavak esetében érdekes probléma az, hogy hogyan határozzuk meg a keresleti függvényt. Miután ezeknek a termékeknek nincs piaci ára, ezeknek a közjavaknak, hiszen nem zárható ki a fogyasztóból, vagy a fogyasztásból a fogyasztó, ezért nincsenek piaci árak. Érdekes kérdés az, hogy hogyan lehet meghatározni, vagy lehet-e egyáltalán meghatározni a keresleti oldalt, a keresleti függvényt, illetve hogyan lehet azt meghatározni, hogy mennyit kellene ebből előállítani egy társadalomban, érdemes-e annyit előállítani, vagy nem. Tehát egy csomó ilyen közgazdasági kérdést vett fel, amire viszonylag egyszerűen, egyértelműen lehetett válaszolni a magánjavak esetében. Na most, ha a magánjavakat megnézzük, és egy picit ismételjük át, amit itt a keresleti függvényekről tanultunk, ugye azt mondtuk, hogy a magánjavaknál a vevőket a fizetési hajlandóságuk alapján sorba rendezzük, ezzel kapjuk meg a keresleti függvényt, és a keresleti függvényeket, az egyéni keresleti függvényeket, mondjuk itt van az egyes fogyasztó keresleti függvénye, itt a kettes fogyasztónak a keresleti függvénye, ezekből úgy határoztuk meg az összpiaci keresleti függvényt, hogy horizontálisan összegeztük az egyéni keresletet. Tehát egy horizontális összegezést csináltunk. Ez a horizontális összegezés azt jelentette, hogy megnéztük, hogy egy-egy ár mellett az egyes fogyasztók mennyit hajlandóak vásárolni, és ezeket a vásárolandó mennyiségeket adtuk össze. Tehát gyakorlatilag ilyenkor az összpiaci keresletet úgy határoztuk meg, hogy figyelembe vettük az egyes fogyasztóknak az egyéni keresletét, és ezt adtuk össze. Tehát például ebben az esetben, amit itt fölrajzoltam, úgy határoztuk meg, hogy abban az ártartományban, amikor mondjuk legyen ez P1, tehát ha P1-nél nagyobb a kialakuló piaci ár, akkor az összpiaci kereslet az nulla. Tehát ebben az esetben a keresleti függvényünk egybeesik a függőleges tengellyel. A P1-P2 tartományban, tehát amikor P2 és P1 között vagyunk, abban az esetben azt láttuk, hogy az ábrán, hogy csak a kettes fogyasztó fog fogyasztani, tehát ebben az esetben az összkereslet megegyezik a kettes fogyasztó keresletével, a másik fogyasztó még nem vásárol. Tehát itt ez lesz a keresleti függvény. A nulla és a P2 tartományban, abban pedig már mind a két fogyasztó megjelenik a keresletével, tehát a keresletüket összeadjuk, hogy a linearitás miatt ezt egyszerűen megcsináljuk itt a tengelymetszetnél, viszintes tengelymetszetnél, és így alakul ki a piaci keresleti függvény. Tehát összeadjuk a kettő keresletet, tehát ilyenkor az összpiaci kereslet Q1 és Q2 lesz, amit az adott áron a szereplők vásárolnak. Na most közjavak esetében is próbálunk ilyen keresleti függvényt meghatározni. Itt a logika a következőképpen működik. Tehát ha itt vesszük a két szereplőnket, azt nézzük meg, hogy mivel a mennyiség az egyforma, amivel rendelkezhetünk, azt nézzük meg, hogy például ezért a Q1 mennyiségért abból a termékből az egyes fogyasztó mennyit lenne hajlandó fizetni, mondjuk ez az egyes fogyasztó fizetési hajlandósága, illetve a kettes fogyasztó mennyit hajlandó fizetni, és ezt a kettőt adjuk össze. Tehát az összes, amit elkérhetünk a fogyasztóktól ezért a közjószág mennyiségért, elvileg, az a két fizetési hajlandóságnak az összege. Tehát ezt hozzáadom, és ez lesz a P1 plusz P2. Tehát ennél a mennyiségnél ez lesz az a fizetési hajlandóság, ami megjelenik az adott közjószág mennyiséggel kapcsolatban. Tehát a különbség még egyszer az, hogy a közjavaknak a mennyisége az egyforma lesz minden fogyasztó számára, és ezért azt kell megnézni, hogy azért a mennyiségért ki mennyit lenne hajlandó fizetni, tehát a fizetési határ hajlandóságát nézzük a határhasznok alapján, és ezeket kell összegezni. Tehát itt egy vertikális összegezést csinálunk. Ez a vertikális összegezés, tehát úgy fog megjelenni, mindjárt rajzolom újra, és akkor most a függvények segítségével. Tehát például így néz ki ugye az egyes fogyasztó keresleti függvénye, így néz ki a kettesé, körülbelül nagyjából azonosan néz ki, és akkor nézzük, hogy ugye ez a P2, ez a P1. Tehát itt összegezem a fizetési hajlandóságot, ezt az árat ide felmérem, ez lesz a P1 plusz P2, tehát innen indul majd a keresleti függvényünk. Ez egy ilyen elméleti keresleti függvény, mivel nem kell ténylegesen fizetni, ez csak egy ilyen elméletileg elképzelt. Ugye egészen addig, amíg mind a kettő megvenné a terméket, tehát eddig a Q2 mennyiségig, gyakorlatilag a két fizetési hajlandóság összegeződik, ezért ez lesz a keresleti függvényünknek, a kereslet-keresleti függvényünknek a szakasza, és a Q2, Q3 mennyiségű intervallumban pedig ez a D1 jelenik meg keresletként. Tehát itt a logika a következő. Amikor a termelési mennyiségünk 0 és Q2 közé, hát jelölhettem volna Q1, Q2-vel esik, abban az esetben a piac által fizetendő ár az P1 plusz P2 lesz, tehát összeadódik. Amikor Q2 és Q3 között vagyunk, abban az esetben a piaci ár már csak, a piaci árat már csak az egyes szereplő fizetné, tehát a P1-elő lesz P1-el. És abban az esetben, amikor a Q nagyobb, mint a Q3, tehát itt mennyiségi intervallumok, nem árintervallumok jelennek meg, abban az esetben a fizetési hajlandóság már nulla lesz, tehát már senki nem fizetné ezért a közjószág mennyiségért. Tehát látjuk, hogy különbség van a piaci keresleti viszonyok feltárásában, míg a magánjavaknál azt nézzük meg, hogy egy adott áron ki mennyit vásárolna, és ezt összegezve kapjuk meg a piaci összkeresleti függvényt, addig a közjavaknál adott mennyiség mellett kialakuló fizetési hajlandóságokat összegezünk, tehát egy vertikális összegezés alakul ki. Na most a döntéseknél, ugye ezt a keresletet, ezt még úgy, ahogy fel lehet mérni, ugye mindenkinek van valami fizetési hajlandósága, tapasztalati úton, kikérdezés alapján meg lehet ezt valahogy határozni. Tehát például, mit tudom én, mondjuk egy ilyen kisebb társas házban, ahol mi lakunk, ott 6 lakás van, tehát viszonylag könnyen meg lehet egyezni dolgokba. Mondjuk egy ilyen közjószág lenne, egy ilyen zárt udvar van, közjószág lehetne mondjuk a fűnyíró, ha már a fűnyírót emlegettük. Tehát viszonylag könnyedén meg lehetne határozni azt megbeszélés során, hogy milyen fűnyírót vegyünk, mennyit költsünk rá. Tehát mindenkinek van egy fizetési hajlandósága, és ez alapján meg lehet határozni, hogy milyen típusú, milyen bonyolult, olyan, hogy összeszedi maga után a levágott füvet, meg kiviszi a kukába, hogy ne kelljen dolgozni vele, vagy csak ott össze-vissza darabolja, aztán mi majd összegerebjézzük össze. Tehát itt mérlegelni lehet a fizetési hajlandóságok alapján ezeket, és utána kell dönteni. Na most a döntéshozatal az ugyanúgy történik, mint a magánjavaknál, tehát a közjavakat is termelik, előállítják. Ugye itt a probléma az, hogy ki termeli. Miután nincs piaci ára, és az előállítása költségbe kerül, ezért önmagától a magánszektor ezt nem szívesen állítja elő, hiszen költségek vannak, de bevétel az nincs. Ezért az alakult ki a gyakorlatban, hogy az állam a megrendelője ezeknek a közjavaknak, az állam finanszírozza ezeknek az előállítását, és majd ehhez szükséges pénzt beszedi valahonnan. Gondolom senkit nem lep meg, hogy honnan lehet ezt beszedni. Ugye végül is a társadalom tagjai adófizetések révén járul hozzá a közjavak finanszírozásához. Na most a döntés az a következő módon történik, az ott látható is. Ugye, ha megvan az összkeresleti függvény a vertikális összegezés alapján, akkor egyszerűen a termelővállalat ezt veszi figyelembe, mint keresleti függvény, megnézi, hogy a határköltség, ami a kínálati függvény tökéletes verseny esetében, a kínálati és a keresleti függvény hol metszi egymást, ez alapján meghatározza az optimális mennyiséget, és meg lehet határozni az értékesítendő árat. Amikor kialakul ez az ár, szét lehet osztani, hogyha mondjuk egy ilyen, mit tudom én, mint a társasháznál a fűnyíró, hogy a fizetési hajlandóságok alapján járuljunk hozzá ehhez a termékhez. Ha magányország van, akkor ahogy megcsináltuk, eddig úgy történik a döntés. Na most nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha a monopolista vállalat állítja elő ezt a magányországot, tehát az állami megrendelést nem egy tökéletesen versenyző vállalat teljesíti, hanem egy tiszta monopol helyzetben lévő vállalat. Ugye a keresleti függvény az az előbbi technika alapján kerül meghatározásra, mindig csinálok ilyen hosszú keresleti függvényeket, mondjuk legyen így, csinálok szebbet. Tehát mondjuk itt van az egyes fogyasztó keresleti függvénye, itt van a kettes fogyasztó keresleti függvénye, és akkor a vertikális összegezés alapján ugye így fog kinézni a piaci összkeresleti függvény. Ezt mindjárt áthúzom pirossal, hogy jobban lássuk. Tehát most a vállalat ezt a keresleti függvényt érzékeli, és mivel monopol pozícióban van, ugye ő a döntéseit a határbevétel, határköltség alapján hozza, ezen a keresleti függvény alapján meg fogja határozni a határbevételét. Ugye eddig a töréspontig gyakorlatilag tehát ennek a szakasznak a felezőpontjában jön. Ettől a mennyiségtől kezdve már ez a keresleti függvény érvényesül, tehát ennél a mennyiségnél a határbevételnek van egy töréspontja is, de most avval hál' Istennek nem kell számolnunk, tehát nem is kell figyelembe venni, és van a termelésnek egy határköltsége, ugye itt nem beszélhetünk kínálati függvényről, megbeszéltük azt, hogy amennyiben a vállalat, mint eladó monopól helyzetben van, akkor kínálati függvény nem határozható meg, viszont a termelése igen. Ahol a határbevétel, határköltség metzi egymást, az lesz az optimális termelési mennyiség, és ami árat kér, ez az összesített keresleti függvény alapján ez lesz. Na most a fizetendő árat szét lehet osztani, ugye az egyes vevő ezért a mennyiségért ennyit hajlandó fizetni, a kettes vevő pedig ezért a mennyiségért P2 árat, és ha szépen rajzoltam volna, de nem sikerült, a két ár kiadja azt az árat, amit a vállalat meghatároz. Tehát ugyanúgy, ugyanazzal a technikával megyünk végig, mint a magánjavak termelése esetén, tehát ugyanúgy határbevételt kell meghatározni, határbevétel, határköltség alapján határozzuk meg a termelési mennyiséget, optimális mennyiséget és árat. Ezt az árat ugye a közjavak esetében nem egyedileg fizetjük, hanem az állam fizeti ki, mint megrendelő, és majd mi finanszírozzuk közvetett módon az adóbefizetések révén. Egészségedre! Na most a közjavak esetében fellép az úgynevezett potyautas magatartás. Hát szerintem ezt is mindenki gyakorolta már, tehát ez is egy ismert jelenség a gyakorlati életből. Itt tulajdonképpen arról van szó a potyautas magatartásnál, hogy az egyén, az egyes szereplő megpróbál úgy igénybe venni valamit, hogy nem akar fizetni érte. Tehát megpróbálja a közjószágot fogyasztani, úgy, hogy nem járul hozzá a finanszírozásához közvetett módon. Ugye tipikus az, hogy úgy veszük igénybe a tömegközlekedést, tehát a korosztálynak leginkább megfelelő ilyen potyautas magatartás, hogy a tömegközlekedést úgy veszük igénybe, amit közösségi forrásokból finanszíroznak, hogy nem veszük meg a jegyet, tehát nem járulunk hozzá a használatához. Vagy hát én nem is tudom, sok esetben mondjuk a strandra is úgy megy be valaki, hogy valami kerülő úton, tehát gyakori ez a potyautas magatartás, nagyon sokszor találkozhatunk vele. Na most ezt a potyautas magatartást, ezt, ha játékelméleti eszközzel elemezzük, akkor ez ilyen fogoly dilemma-szerű helyzet alakul ki, amiben az lesz a domináns stratégia, hogy potyázzunk, tehát ne járuljunk hozzá a használatnak a tehát a közjószág előállításához. Nézzük meg ezt a helyzetet, nagyon egyszerűen, nagyon-nagyon leegyszerűsítve és számok nélkül, csak magát a döntési problémát, hogyha figyelembe vesszük. Ugye itt az lesz a helyzet, hogy az egyén szempontjából nézzük, tehát vagyok én, és vannak a többiek. Ugye a döntés az az lehet, hogy befizetem az adót, tehát hozzájárulok a közjószág finanszírozásához, tehát fizetek adót, illetve nem fizetek. A többieknek is ugyanez a választása van, tehát befizetik az adót, és ezzel hozzájárulnak a közjavak finanszírozásához, illetve nem fizetnek. Na most nézzük meg, hogy milyen a racionális döntés hogy néz ki ebben az esetben. Hogyha én azt az alternatívát választom, hogy hozzájárulok a közjavak finanszírozásához, tehát befizetem az adót, és a többiek is így döntenek, akkor nincs semmi probléma, akkor vannak közjavak, tehát ezek a közjavak fogyaszthatók, és finanszírozási probléma nincs, tehát finanszírozható a közjavak előállítása. Na most abban az esetben, ha én úgy döntök, hogy befizetem az adót, és ezáltal hozzájárulok a finanszírozáshoz, de a többiek úgy döntenek, hogy nem fizetik be, akkor az történik, hogy nincs közjószág, tehát nincs fogyasztási lehetőség, és a pénzem az oda. Tehát én befizettem az adót, de ez nem elég ahhoz, hogy finanszírozzák a közjavakat. Ha úgy döntök, hogy nem fizetem be, akkor attól függően, hogy a többiek mit csinálnak, kialakulhat az a helyzet, hogy én nem fizetek, de a többiek fizetnek, ettől fogyaszthatók a közjavak, és még finanszírozható is, hiszen én elenyésző vagyok a össznépességen belül, tehát úgy gondolom, hogyha én nem fizetem be az adót, de a többiek befizetik, attól még működik minden, a rendőrség, tűzoltóság, honvédség, egészségügy, oktatás, minden, ami kell. Ha én nem fizetek, és a többiek sem fizetnek, akkor nincs közjószág. Ugye nem lehet finanszírozni, és megmarad a pénzem. Na most ugye emlékszünk a fogoly dilemmába, hogyan gondolkoztunk. Ugye mindig megnézzük, hogy az egyes alternatívánál mi a legrosszabb várható kimenet, és a legrosszabb kimenetek közül keressük, ami nekünk a legjobb. Tehát például avval, hogy én fizetek, ugye ott az a rosszabb variáció, hogy a többi nem fog fizetni, és elvész a pénz, meg nincs is közjószág, tehát nem vettem igénybe ezeket a közösségi fogyasztási lehetőségeket. Ha nem fizetek, akkor a legrosszabb az, hogy nincs közösségi szolgáltatás, de megmarad a pénzem. A két rossz közül melyik a kevésbé rossz? Az, hogy legalább a pénzem megmarad. Tehát a racionális egyéni döntéseknél ez a megoldás, ugye ezt mondtuk úgy, hogy dezertál a szereplő, tehát nincs kooperáció. Ugye ez a többiek is ugyanebben a logikával döntenek úgy, hogy nem fizetik be az adót, tehát mindenki megpróbál potyázni. Ennek ugye az a problémája, hogy ilyenkor nem fog előállítódni a közjószágnak az a mennyisége, ami a társadalom számára szükséges lenne. Nem parétó hatékony ez a megoldás, az lenne a parétó hatékony, ha mindenki befizeti ezt a befizetési kötelezettséget, és ezáltal a közösségi igények kielégíthetővé válnak. Ugye ilyen potyautas magatartásról az elmúlt évben elég sokat hallhattunk, akkor kezdődött a TB befizetéseknek az ellenőrzése. Ugye alapvetően Magyarországon az orvosi ellátás ingyenes, ezt egy kicsit óvatosan fogalmazom, mert akinek azért komoly baja volt, az már rájött, hogy nem annyira ingyenes. De tegyük fel, tehát alapvetően ingyenes. Ugye ehhez úgy jutunk hozzá, hogy a kártyánkkal megyünk az orvoshoz, és igénybe vesszük az orvosi szolgáltatást. Na most rájöttek arra, hogy nagyon sokan úgy veszik igénybe ezt a közösségi szolgáltatást, hogy nem fizetik be a társadalombiztosítási járulékot, se egyénileg, se a munkáltató nem fizeti be. Tehát gyakorlatilag nagyon sokan potyáztak ezen a közösségi egészségügyi ellátási rendszeren. Ezért az elmúlt évben megkezdődött ennek az ellenőrzése, és talán emlékeznek rá, hogy nagyon sok cikk jelent meg, hogy hányan, tehát nem egyen vagy ketten, hanem sokan, nagyon sokan, millió számra lehetett venni azt, hogy potyáznak ezen, vagy legalábbis az első hírek erről szóltak, aztán később finomították, mert nem sokszor a nyilvántartási rendszer hibája volt az, hogy nem jelent meg. Például én is tavaly, amikor el akartam menni síelni, ki akartam váltani ezt az Európai Unióra érvényes egészségügyi kártyát, és akkor el kellett mennem, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy én is egy potyautas vagyok az egészségbiztosítási rendszeren, és hát ez meglepetést okozott tekintettel, hogy egy ilyen cégnél, mint az egyetem, ez eléggé biztos, hogy befizetik utánam a társadalombiztosítási járulékot. Mondjuk, ha ez egy magánvállalkozás lenne, akkor már azért a nyakamat nem merném oda tenni, de egy ilyen állami cég biztos, hogy fizeti. Tehát gyakorlatilag tehát ez az ellenőrzési rendszer, ez próbálja ezt a potyautas magatartást kiszűrni. Nagyon sokszor van ilyen probléma, tehát nagyon gyakori a tényleges gazdasági társadalmi működésekben. Na most itt... Tehát azt lehet megfigyelni, hogy amikor az egyéni döntéseken egyéni döntések születnek az egyéni racionalitás alapján, mint látjuk abból a nagyon egyszerű táblázatból, akkor nem fog előállítódni ez a közjószág mennyiség, ami a társadalom számára szükséges. Tehát az egyéni döntések nem mindig hozzák létre a parétó hatékony erőforrás allokációt, ezt a társadalmilag optimális termelési mennyiséget. És ugye itt ebben az esetben is, ha egyik szereplő fizet, már egy parétó javulás érhető el az egész rendszeren belül. Tehát mondjuk, ha valakit elkezdi fizetni az előző példánál a társadalombiztosítási járulékot, akkor már egy kicsivel jobb lesz a helyzet, mert egyre több forrás juthat ennek az egész szolgáltatásnak. Ugye itt azért, mert ez a racionális magatartás, hogy ezt úgy lehet megoldani, hogy kötelezik a fizetésre, és kizárják a fogyasztásból, aki nem járul hozzá a közösségi fogyasztást. Ezt meg kell valahogy oldani, mert alapvetően nem kizárható, és ezt oldották meg ezzel a kártyával. Tehát itt valamilyen külső szabályozás, jogszabályozás kell. Most egy példaként hadd mondjam el, hogy én nem emlékszem pontosan a dátumra, de valamikor a 90-es évek első felében, ha jól emlékszem, akkor vezették be a rendszerváltás utáni egy-két évvel a helyi adókat. A városok és a falvak is, de mondjuk én most pont a mi én lakóhelyemre tudom a példát, bevezettek egy elég, hát nem emlékszem az összegre, de elég jelentős volt az összeg ahhoz, hogy az ember ne csak így súgy befizeti az adót, hanem úgy elmeditáljon rajta, hogy mire kell ez, már megint milyen címen vesznek el tőle pénzt. Tehát bevezettek egy ilyen helyi adót. Az első évben az volt a reakciója a lakosságnak, hogy volt némi morgás, de a lakosság többsége befizette azt adót, a város tudta fizetni ebből a közösségi szemétszállítást, az utcatakarítást, a parkok rendbetartását és így tovább. Viszont volt a lakosságnak egy olyan rétege, aki úgy gondolta, hogy ezt nem fizeti be. Na most miután nem volt semmiféle fellépés ez ellen a magatartás ellen, a következő évben mindig márciusban küldik ki a helyi adókat, következő évben márciusban kiküldték, a lakosságnak egy nagyobb hányada döntött akkor úgy, hogy nem fizet. Tehát egyre, ahogy az évek teltek, egyre nagyobb hányada a lakosságnak úgy döntött, hogy nem fizet. De, mert nem volt semmiféle retorzió, tehát nem hajtották be az emberen, sopánkodott biztos mindenki, hogy ennyi nem fizették be, micsoda csúnya dolog ez, de úgy nem volt kialakulva még az a mechanizmus, hogy ezt hogy lehet behajtani. Na most ez egy ilyen fals megoldás is született, hogy mivel én iskolába dolgoztam ott a helyi iskolába, ezért a városi önkormányzat által alkalmazott dolgozóktól hivatalból beszedték ezt az adót. Nem tudom, mit sértettek ott, biztos sértettek egy-két ilyen jogot, de hivatalból beszedték, tehát elég nagy morgás keletkezett, hogy volt egy csomó olyan ember, akitől nem, de tőlünk meg kötelezően beszedték. Addig alakult ez a dolog, hogy végül a harmadik, negyedik évben, azt hiszem a negyedik évben egyáltalán elhalt ez az egész, még kiküldték a cetlit, de gyakorlatilag senki nem fizette be. Tehát abban az esetben, ha nem áll oda mögé valamilyen jogszabály például, vagy behajtási kötelezettség, akkor senki nem fog önként adót fizetni, és nem azért, mert nem látjuk be, hogy kell. Elgondolom én, tehát megértem én azt, hogy ahhoz, hogy ingyenes oktatás legyen, vagy ingyenes egészségügyi ellátás, kell finanszírozni, de az ember úgy gondolja egyéni racionalitás alapján, hogy finanszírozza nyugodtan más, én meg majd használom. Tehát ezek ilyen önző egyéni érdekek. Ezzel arra is szeretném felhívni a figyelmünket, hogy jobban járunk, hogyha kooperálunk ezügyben, mint hogyha egyénileg dezertálunk, mert más is így gondolkozik, és végül is ezek az igények akkor nem elégíthetők ki. Tehát vegyük figyelembe ezeket a dolgokat. Na most erre a potyautas magatartásra az egyik legismertebb példa, amit szoktak hozni, az az úgynevezett közlekedők tragédiája. Ez Hardin nevéhez fűződik, ő 1968-ban fogalmazta meg ezt a problémát, és a hozzá tartozó mese, mint ahogy a fogoly dilemmánál is van egy mese, az az, hogy van egy falu, ahol közösségi tulajdonban van egy legelő. Erre a legelőre a falu lakói ingyen kihajthatják a teheneiket, a tehén egész napot legel, aztán hazamegy, megfeji a tehenet, és akkor van tej. Na most itt a példa szerint a falu legelője 10 tehenet tud eltartani. Tegyük fel, hogy 10 laknak a faluba, ez egy jó kis falu, tehát ilyen kis bensőséges közösség. Na most az egyik gazda gondol egyszer egyet, és úgy gondolja, hogy kihajt ő bizony erre a közös tulajdonban lévő legelőre még egy tehenet. Mivel a legelőnek a tehén eltartó képessége korlátozott, ezért ha egyel több tehén megy ki erre a legelőre, akkor egy tehén kevesebb füvet tud fogyasztani. A technológiát megint nem tudom, hogy hogy lesz a fűből tej, de valahogy ez lesz, nem tudom, mind megy át, tehát valamilyen ilyen folyamat van. Ennek megfelelően egy tehén este kevesebb tejet fog adni. Itt megvan a szám, hogy ha még egy tehenet kicsapnak erre a közös legelőre, akkor minden tehén 10 liter tej helyett 9 litert fog adni. Tehát közösségi szinten, tehát minden tehén tulajdonos rosszul jár ezzel, hogy egy tulajdonos egyel többet hajtott ki, mert 10 liter helyett csak 9 lesz a tej, kivéve azt, aki kettőt kihajtott, mert az 18 liter tejet fog este lefejni, tehát ő ezzel a döntésével plusz 9 liter tejhez jutott. Ugye egyénileg nem foglalkozunk azzal, hogy a többi rosszabb helyzetbe került az indulásnál. Tehát egyénileg megéri ezt a döntést meghozni, ebből logikusan következik, hogy miután látják a többiek, hogy az több tejhez jutott ennek hatására, egyre több tehenet, tehát mindenki kihajtja a második, szépen egymás után a második tehenet, ezáltal a termelés, az átlag terméke egy tehénnek, idézőjelbe, csökkenni fog. Tehát összességében el fognak jutni egy olyan tehénszámig, míg mindenki rosszabb helyzetben lesz, mint indulásként, még annak ellenére is, hogy több tehenet csapott ki erre a közös legelőre. Tehát az átlagtermék olyan mértékben fog lecsökkenni, hogy a 7-8 tehén ellenére is kevesebb tejhez jut egy gazda, mint indulásnál. Tehát túlzott lesz a legelőnek a felhasználása. Ez lesz a tragédia gyakorlatilag, hogy végül is mindannyian rosszabbul járnak, és a helyzetnek a fonákja az, hogy miután mindegyiknek a helyzete rosszabb lett az induló helyzethez képest, mégsem lesz egyik sem motivált abba, hogy visszavonja a tehenét erről a közlegerőről, és ezáltal javítsa mindenkinek a helyzetét, mert akkor ő egyénileg rosszabbul járna, mint az egész. Tehát itt valami furcsa helyzet van, és ez a közjavakkal kapcsolatban nagyon gyakran fellépő probléma, és ennek egyik leggyakoribb gazdasági példája a környezetvédelem, illetve a környezet szennyezés, az is gyakorlatilag ezen a logikán működik. És itt a... Jó, itt egy kicsit még részleteztem ezt, de úgy nagyjából gondolom lehet érteni ennek a közlegelőnek a problémáját. Tehát addig működik ez az erőforrás optimálisan, amíg betartjuk a közös megegyezéseket, mert utána túlzottan használjuk fel. Például, hogyha most egy pillanatra visszatérünk a házi orvosi szolgáltatásra, mindenki találkozott azzal a problémával, elnézést a nyugdíjas néniktől, hogy a nyugdíjas nénik beülnek melegedni, trécselni, az orvossal megbeszélni, hogy most jó napja van, vagy bal lábbal kelt fel, és emiatt, akinek ténylegesen szüksége van a szolgáltatásra, nem jut hozzá. Tehát mondjuk én amikor hazaesek és rosszul vagyok, beülök a körzeti orvosi rendelőbe, simán kell várni 4 órát, na azt egy beteg nem bírja kivárni, tehát hamarabb hazamegyek, lefekszek, bekapom azt a kalmopirint, vagy nem tudom mit, és akkor próbálok másnap összevergődni és munkába menni, mert egyszerűen nem jutok hozzá az ilyen típusú túlzott igénybevétel miatt. Hogyha a magántulajdon alapuló mechanizmusokat és a köztulajdonon alapuló mechanizmusokat összehasonlítjuk, ott Harding képét látjuk, akkor ezt látjuk, hogy a közösségi döntés az átlag termék alapján, tehát ez a, nem látszik, ugye, de látszik messziről, hogy ez az átlag termék, ez a szélső vonal, a jobb oldali negatív egyenes, és a belső pedig a határtermék. Tehát a közösségi döntéseknél mindig az átlagterméket veszik figyelembe, amikor egy újabb tehenet kihajtanak. Ugye az újabb tehenet meg kell venni, ennek a költsége ott van, az egy tehénnek a határköltsége, mondjuk ez egy A érték, és mindaddig érdemes, ha közös tulajdonban van ez a legelő, kivinni egy újabb tehenet a legelőre, míg a határtermék alá nem csökken ennek a határköltségnek. Az egyéni döntésnél előbb megállunk az optimalizálás során, mert az egyéni döntéseknél a határértéket veszem figyelembe, tehát hogy hogyan változik a tej mennyisége, akkor, hogyha egyel többet, mármint az én számomra, ha egyel többet viszek a piacra. Tehát ha magántulajdonban van, a magántulajdonon alapuló elosztási mechanizmus, erőforrás allokációs mechanizmus, az biztosítja azt, hogy nem lesz túlzott mértékű ez a felhasználás, ez a kihasználása ennek az erőforrásnak. A közösségi tulajdon sajnos megteremti a lehetőséget ennek a túlzott kihasználásnak, tehát a nem racionális, társadalmi szempontból nem racionális felhasználásnak, és ezt is valahogy szabályozni kell, és erre megint szabályozási eszköz alapvetően az állam kezében van, illetve a kisebb közösségi tulajdonról van szó, akkor a kisebb közösségnél, tehát például itt a közlegelőnél a falu tanács összejön, és eldönti, hogy mindenki egy tehenet vihet ki a legelőre, többet nem. Tehát és ha ezeket betartjuk, akkor ezek az optimális erőforrás allokációk megvalósíthatók. Na nagyjából ezzel a piaci elégtelenségeket úgy megbeszéltük, természetesen sok kis apró csemege van még benne, amivel későbbi tanulmányaik során találkozhatnak. Ugye mivel nálam van a mikrofon, meg én vagyok abban a pozícióban, mondjuk monopól helyzetben itt most, vagy ilyen aszimmetrikus helyzetben, hadd ragadjam meg azt az alkalmat, hogy megköszönjem az önök fél éves figyelmét. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, tisztességesen végig dolgozták velem ezt a fél évet. Láttam önökön, hogy néha nagyon-nagyon nehéz volt, de azért kitartottak, ezt mindenkinek nagyon köszönöm, és remélem, hogy ennek az eredménye meg lesz az éhákba, és minél több ember, minél boldogabban hagyja el a tanszék felség területét a fél év végén. Én mindenféle segítséget megadunk hozzá, tehát valakinek valamilyen problémája van, jöjjön. És én személy szerint azt a segítséget még tudom felajánlani, hogy a későbbi tanulmányaink során, ha mikroökonomiai kérdésekkel van valami probléma, tehát az ilyen alkalmazott tárgyak során, vagy TDK, vagy diplomamunka írásánál, ha valami ilyen területbe ütköznek, akkor nagyon szívesen segítek, keressenek. Ha én nem tudok, akkor valamelyik kollégám biztos fog tudni segíteni, tehát vannak ilyen specializált területek, és ezt felajánljuk önöknek, és nem tudom, hogy mennyire ítélik sikeresnek azt a kezdeményezést, hogy próbáltunk ilyen előadásokat tartani. Ez a legutolsó már nem volt annyira sikeres, mert egészen kicsi volt a jelenlét, tehát így a negyediket, ami decemberben lenne, azt nem is tartjuk meg, mert ez a két hét ez már nagyon-nagyon zűrös, de szeretnénk folytatni februártól, mikro és makro jellegű kérdésekkel, ami ilyen érdekesebbek lehetnek. Olyan többféle elképzelés van, ezeket még nem beszéltük meg, de úgyis a tanszékkel találkoznak a második fél évben makroökonomiában, és akkor ott majd megbeszéljük ezeket, vagy meghirdetjük ezeket a beszélgetéseket, tehát áttesszük akkorra ezeket a Nobel-díjas közgazdásokat. Köszönöm a figyelmüket, és hát remélem, hogy sikeresek lesznek a